Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, add, hogy kitárhassuk a mi szívünket a Te igéd előtt. Szenteld meg gondolkodásunkat, hogy hatalmasnak lássuk a Te szavadat, mert hiszen Te magad hatalmas vagy, aki szólsz. Add, hogy megértsük, hogy a Te igédnek a hatalma a Te személyedben van. Hiszen a mindenség ura, ha megszólal, belerendül az egész világ egyetem. Tedd meg, Uram, hogy a mi szívünk is belerendüljön a Te szavadba. Meg tudjunk előtted hajolni. El tudjuk fogadni a Te szavad igazságát, mindenek felett való igazságát. El tudjuk fogadni, Uram, hogy az életnek beszédét tartod elénk. Hadd éljünk ebből az éltető kenyérből, mert tudjuk, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Kérünk, hogy így eleveníts meg, és vezess bennünket a Te igéddel, hiszen minden ígéretedet, Uram, igéden keresztül juttattad el hozzánk, attól, hogy rá tudjunk állni a Te ígéreteidre, teljes bizalommal és hittel kitárva mi szívünket előtted. Amen. Reggeli után Márkó odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy vajon János apostol azért nem halt mártír halált, mert Jézust elkísérte a keresztig. És mondtam neki, hogy ez a gondolat már sok teológusnak eszébe jutott, és valóban talán gondolhatunk is ilyet, de az ige ezt egyértelműen azért nem jelenti ki. Amikor Péter apostolnak beszél az Úr Jézus, akkor a feltámadott Úr, és kijelenti, hogy amikor megöregszel, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akar, akkor milyen az ember, még Péter apostol is, rámutat Jánosra, hát ezzel meg mi lesz? És akkor Jézus azt mondja neki, ha én azt akarom, hogy ő megmaradjon addig, amíg én visszajövök, mi között hozzá? Te járj és kövess engem. Fantasztikus válasz, és nagyon szívünkre kell venni, hogy te nekem, meg nekem nincs közöm a másik testvérhez olyan értelemben, hogy Istennek mi a terve vele, és mi az akarata vele. Az az ő dolga. Te menj és kövessd az Urat. Na de talán tegnap este emlékeztek, hogy Zoltán testvér felvetette a kedvenc tanítvány, a szeretett tanítvány János, és ugye ez sok kereszténynek egy kicsit borzolja a gondolatait, mert hát Jézusnál is vannak kedvencek. Ő a kis kedvenc? Egyáltalán nem így van. Félre ne értse senki. Csak figyelmesen kell végigolvasni az igét, és meg fogjuk érteni, hogy János az az ember, aki hagyta magát szeretni. Tessék csak figyelni az esti történetbe, Péter mit mond Jézusnak? Uram, nem veszed észre, hogy itt lögdösnek, aztán azt kérdezett, ki érintett meg engem, meg hányszor kioktatja az Úr Jézust? Hány tanítvány hűvös távolságot tart az Úrral? Hát csak a mi életünket, saját szívedet vizsgáld meg. János meg az az ember volt, aki egészen közel engedte magához az Úr szeretetét. Megnyitotta a szívét. Ha te is megnyitod a szívedet, te is az Úr Jézus kedvenc tanítványa leszel, akit szeretni tud, mert hagyja magát. Hát gondoljatok a kis buksi fejű gyerekekre között, hány olyan kis alak van, aki nem engedi magát megpuszilgatni, vagy megsimogatni, a másik meg oda bújik hozzá. Tehát János is ilyen volt, aki amikor minden tanítvány szíve összeszorult, ott az utolsó vacsorán, mert már tudták, hogy mi van, és akkor mit tesz János? Odahajtja a fejét az Úrhoz. És amikor nagy baj van, akkor csak hajtsuk oda a fejünket. És te leszel a szeretett tanítvány. A mai témánk tehát, hogy Isten az ő igében adja nekünk az ígéreteit, és arra építhetünk az igére. Ilyen egyszerűen a Bibliára. Olvasom János evangéliumából, a 14. fejezetből a 25. verstől, a 28. versig, Jézus búcsú beszédéből, ugye az ő szavai. Elmondom ezeket néktek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Nagyon fontos mondat. Isten szent lelke nem valami igétől független sugallatokat ad, ez hamis tanítók magyarázata. Az Isten igéje, a szent lélek mindig az Isten igéhez kötött. Ő köti magát az igéhez, mert az az Isten szava. Hát ő is Isten, ő se fog mást mondani, mint amit Jézus mondott. Azt mondja, eszetekbe juttatja. Na most ugye ezért fontos nekünk tudni az igét, mert a szent lélek munkája az, hogy amit te ismersz, aktuális pillanatban az eszedbe juttatja. Tehát békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom néktek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam néktek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Aztán sok igét lehetne még itt felolvasni, talán a 16. fejezetből felolvasok azért egy-két verset a 16-12-től. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Figyeljetek meg, hogy ilyen furcsa gyülekezetben az a bizonyos szent szellem, akit emlegetnek, önmagát dicsőíti. Nem Krisztust. Az nem a Szentlélek. A Szentlélek mindig a keresztre veti az ő fény csóváját, a Krisztus keresztjére. Tudnék, nem a Szentlélek halt megértünk, nem is az Atya, hanem a Fiú Isten halt megértünk a kereszten. Ezért Krisztus áll a megváltás középpontjában. Ezért a Szentlélek Isten mindig a keresztre mutat. És mindig az igét juttatja az eszünkbe. Mindig Jézus Krisztus dicsőíti meg. Érdekes, ugye? Hogy ezt jó kell tudni, és akkor nem tudnak megtéveszteni bennünket. Hogy is jut el ez aztán egy emberhez? Ugye a római levélből olvasom azt a pár verset, amit jól tetszenek ismerni. Ugye a 13. vers, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. A Bibliáért nagyon sok ember halt mártír halált. Tindától kezdve sorolhatnánk, nem is akarok ebbe belemenni, mert tényleg a mártírok légióit sorolhatnánk fel, akiket azért öltek meg, az Isten igéért öltek meg. És a történelem folyamán ez így volt. Amikor a pápai követ, a kardinális le akarja állítani Luthert, akkor Luther azt mondja neki, hogy nem tehetem, mert az én lelkiismeretem az Isten igéhez van kötve. Erre azt mondja neki a bíboros, ugyan Márton testvér, nem kell azt olyan komolyan venni. Akkor mit kell komolyan venni? Hát ezzel azt mondta ez a bíboros, az Istent nem kell komolyan venni. Mert aki az Isten igéjét nem veszi komolyan, az nem veszi komolyan az Istent. Ez minden ember szájából Isten gyalázás. Hogyha én az ő szavát felülírom, megvetem. Sokan nem értik az ige hatalmát. De tessék csak megfigyelni, mit mond Ézsaiás prófét a könyvében az Úr. Azt mondja, hogy ezt mondja megváltód az Úr, aki az anya méhbe formált. Én az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget. Magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. És itt van a csattanó, én váltom valóra szolgáim beszédét, megvalósítom követeim tanácsát, tehát teljesen világos, hogy az ige mögött, a prófétai szó mögött is az Isten hatalma áll. Gondoljunk arra, hogy hát nem vesszük észre, hogy Jézus azt mondja egyetlen szavával, hogy láss, és a vaknak megnyílik a szeme. Vagy azt mondja, Lázár, jöjj ki, és kijön a halott, a négynapos hullá. Ez a hatalom, értitek? Az isteni szó. És ha neked azt mondja az Úr, hogy higgy, ha ő mondja, akkor hinni fogsz, hit ébred a szívedbe, mert az Isten ige hatalommal parancsoló szó. Csak az ember megveti az Isten igét. És ugye hány helyen a Bibliában olvassuk, hogy jaj azoknak, akik megvetik az Úr igét. Mindig ez volt Izrael bűne, hogy megvetették az igét, aztán álmokra, látomásokra, hamis profétákra, mindenkire hallgattak, csak az Úrra nem. Jeremiás könyvében olvashatjuk nagyon világosan, a 23. fejezet, szinte az egész 23. fejezet erről beszél, hogy milyen világos, hogy egyetlen dolog adatott nekünk az Isten igéje. Azt is megmondom, hogy miért. Azért, testvérek, mert a paradicsomi bukás után Isten elvette tőlünk a látást. Nem láthatunk többet. Hitben járunk, és nem látásban. A hit mire épül? Azt mondja itt a római levél, amit felolvastam, hogy a hit hallásból van. A hallás, a belső füled, az a lélek hallása, az meg az igét, ige teremti meg. Azért, mikor az előbb azt mondtam, hogy ha azt mondja az Úr Jézus, higgy, akkor hit ébred benned. Ha ő szól, akkor előáll. A nem létező előáll. Ő tud teremteni. Ő tud hitet teremteni. Na most ez az isteni munkamódszer, ezt senki nem kerülheti ki. Tehát Ézsaiás könyv, vagy Jeremiás könyvében azt mondja az Úr, mert itt a hamis prófétákról beszél, és azt mondja, ne hallgassatok, ugye 23.16-ban, ne hallgassatok a néktek prófétáló próféták beszédére, bolondá tesznek benneteket, saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz. És ezt mondják minden megátalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem. Hát ugye milyen ismerős? Ez a hamis vigasztalás. Azt mondja az Úr, hogy ne hallgassatok az ilyen prófétákra, mert bolondá tesznek benneteket. És akkor elmondja, milyen ítélet lesz ezekre a prófétákra, de azt mondja a 22. versbe, 21. versbe, nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeznek. Nem szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igémet hirdették volna népemnek, megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikről. Most már látjátok, mire való az ige. Ha közel álltak volna hozzám. De hát nem szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. És az emberek pont ezeket a prófétákat hallgatják tátott szájjal. Aki bolondá teszi őket. Na most... Visszatérek egy pillanatra az Ézsaiás igére, ahol az Úr arra hivatkozik, ezt mondja a megváltott az Úr, aki az anya mélybe formált, én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget. Hát az Isten világteremtő Isten, az a hihetetlen világegyetem, ami itt előttünk áll, ugye, annak ő a teremtője. John Barrow azt írja, ez az amerikai kozmológus, hogy a látható világegyetem energiájának eredője nulla. Na most, aki egy kicsit élt a fizikához, abból adódik, hogy ha nulla, akkor ezt ki kellett feszíteni. Mint ahogy a feszültség is úgy keletkezik, hogy a töltést eltávolítom. Tehát azt írja John Barrow, hogy az összes energiák eredője nulla, ugye a tömeg szorozva a fénysebességgel, az Einsteini relativitás egyenlő m-szer c, egyenlő a gravitációs energiával. Ilyen egyszerű. Teljesen igaza van a Bibliának, amikor azt mondja, az Isten kifeszíti az eget, a fizika is erre jutott, hogy, és erre azt mondja John Barrow, hogy mit jelent ez? Hogy a világ egyetem a semmiből keletkezett. És bármikor semmivé válhat. És mit mond a Biblia? Hogy a trónon ülő tekintete elől eltűnik az ég és föld. Miért mondom ezt el? Miközben ennek? Hogy lássuk azt, hogy igenis a mi Urunk ilyen hatalmas Isten. Ő teremtett mindent, akkor gondoljátok, milyen hatalmas a szava. És az ő szava csak a Biblia, semmilyen más. Másra nem tette rá a pecsétjét. Ahogy hallottuk tegnap Zoltán testvérünktől, hogy ez a Biblia. És ha tényleg volt még két korintusi levél, meg akármilyen apostoli levelek, nem kerültek bele, mert az Isten szent lelke csak ezekre a levelekre tette rá a pecsétjét. Ez a kánon. Ez az Isten szava. Hogy mennyire fantasztikusan beteljesedik minden, az a baj, hogy az emberek nem figyelnek. Az Úr Jézus mit mondott a profétákról? Hogy a proféták Mózestől Jánosig profétáltak, keresztelő Jánosig. És kész, vége, nincs több profécia. Most jönnek mindenféle proféták. De hát akkor, és tudjátok, kik zárták le a Bibliát, az Ószövetséget? Maguk a zsidók. Ugyan féltékenységből, Krisztus után 100-ban lezárták az úgynevezett Jabnei zsinaton, a Jabnei szőlőhegyen, lezárták a Bibliát, hogy ne lehessen hozzátenni, nehogy a keresztény iratok hozzákerüljenek a Bibliájukhoz. Hát így teljesítették azt, amit az Úr kimondott. Érted? Jó tudni ezeket a dolgokat, hogy hogy született meg ez a Biblia, miért zárult le ott, miért nem csatoltak még hozzá könyveket, azért, mert az Isten nem tette rá a Szentlélek pecsétjét. Tehát, amikor az eleink, a reformátor eleink az életüket adták az igéjét, szó szerint az életüket adták az igéjét, azért tették, mert tudták, hogy számukra maga az élet beszéde. Mindent lehet nélkülözni, a vizet is, a kenyeret is, de az Isten igét nem. Mert akkor elvesztünk. Gondoljatok arra, hogy Jézus mit mond Mártának? A betániai Mártának? Szorgalmas vagy, sokra igyekezel, meg is dicséri ezt a jó háziasszonyt, de azt mondja, kevésre van szükség, valójában csak egyre. És Mária jobb részt hallgat. Jobb részt választotta. Mit? Hallgatta az Úr igéjét. A többi mind fölösleges, mondja az Úr Jézus. Jó, ez ilyen túlzás, szélsőség mondaná a mai ember. De hát meg kell érteni, ez olyan értelemben szélsőség, hogy Jézus ki akarta élezni a dolgot, hogy értsetek meg. Hiába van nektek kenyeretek, hiába van gazdagságotok, hiába van sikeretek, bármi hiába van, ha az Isten igéje nincs ott bennetek, akkor el fogtok kárhozni. Tehát egyszerűen az élet beszéde számunkra, és a bölcseket bolondá teszi, illetve a varázslókat bolondokká teszi, a bölcseket meghátrálásra kényszeríti, és tényleg meg kell hátrálniuk. De milyen a 20. század embere, testvérek? Elvetette az Isten igét. Mivel a zsidóknál is meg lehetett figyelni, amikor elvetették Isten igét, Mit mond Sámuel proféta Saulnak? Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ezért elvett téged az Úr, és nem leszed többé király. Ugye milyen éles beszéd? Mit vetett meg? Az Úr igéjét. Ezért az Úr is elvetette. És nem látjátok, hogy a keresztény egyházak ezért romlanak össze, mert elvetették, megvetették a Biblia kritika. Gondoljatok, micsoda gonosz dolog. Az én szívem belerendült, mikor 46 évesen szembesültem a teológián, hogy mer az ember ilyen arcátlan lenni. Hát ki vagyok én, hogy én az Isten igéjét a saját értelmem kritikája alá vessem? Hát ki vagyok én? Hát akkor én vagyok a nagyobb. Hát aki megkritizálja, az a nagyobb, nem? Ha megírod a disszertációdat, az a nagyobb, aki majd ezt megvizsgálja, nem? Hát akkor én vagyok a nagyobb, mert én megvizsgáltam, aztán ki is húzigáltuk. Ez se Istentől való, meg az se Istentől való. Egyszerűen aztán úgy jártak, mint Pergünt, amikor a hagyma szívét kereste. Végül nem maradt semmi a kezébe. Tehát ugye így vagyunk mi is, a mai modern ember, hogy semmi sem maradt a kezébe. Emlékszem, az erőmben egy mérnöknő magyaráz, már nem emlékszem, milyen okult dolgok, valami gyógyítási módot, nagyon magyaráz, nagy lelkesen. Hát mondom neki, hogy már ne haragudj, de ez egy ostobaság. Hát ezzel akarod magadat meg a gyerekedet gyógyítani? Hát te miért csinálod ezt? Azt mondja, valamiben hinni kell. Pontosan kimondta az igazságot. Mert az ember nem tud hit nélkül élni. Nem lehet. Olyan nincs. Valamiben hinnünk kell. Akkor hiszünk a varázslóknak, hiszünk a bölcseknek, és a 20. század pontosan így járt, hogy a bölcseknek hisz meg a varázslóknak. Tessék meghallgatni egy, hát valahol az ember persze tiszteli ezeket az embereket, mert nagy emberek, meg nagy dolgokat tettek, de tessék megfigyelni, milyen az ő zsenialitásuk, meg tudásuk. Márainak olvasom, pár éve olvastam a 43-44-es naplóját, aztán nem akartam hinni a szememnek. Mondom, nem igaz, hogy egy ilyen művelt ember ilyen ostoba. Hallgassátok meg. Jézus alkotó volt, művet alkotott. Műve néhány mondás, szerencsésen megfogalmazott igazság. Mindenek fölött forradalmi, mely felrobbantott egy világképet és újat alkotott helyette. Az én országom nem e világból való, aki ezt hiszi keresztény. De amikor lenézett a keresztről, most tessék figyelni, amikor lenézett a keresztről, ezt mondta anyjának, Máriának, asszony, mi közöm hozzád? Ez a mondat sötét, emberi vagy ördögi, figyeljetek, a legőszintébb mondat a Bibliába, s mindenestől mondhatta volna Daka a perzsa ördög is. Hát testvérek, nem véletlenül lett öngyilkos Márai. De most komolyan mondom, higgyétek el, egy ilyen ember, mint Márai, soha nem tévedt volna el se a perzsa, se a hindu, se a görög római mitológiába. Soha. Soha egyetlen tévedése nem lett volna. Annyira nem ismerte a Bibliát, hogy képes volt ilyen marhaságot leírni, hogy Jézus a keresztről azt mondja az anyjának. Na most egyszernek érteni, miért olvastam föl? Mert az emberek tátott szájjal hallgatják az ilyen figurákat, akik nem is ismerik a Bibliát. De hát nagy író, nagy művész, nagy tudós, de ez semmi. Ez semmi. De most tessék megnézni, hova jutott a 20. század, mert ugye azért valamibe hinni kell. Freud nagyon is tudatosan, sokan nem képzelik, de nagyon is tudatosan, ő maga is leírja, hogy a vallás helyett adja a pszichológiát. A modern embernek nincs szüksége a vallásra, azt írja az egyik művébe, hogy az ilyen gyermekes idióta dolog a vallásosság, azt el kell hagyni, és helyette majd mi önmagunkat fölturbózzuk, megoldjuk a magunk problémáját, mint Mühlhausen báró, a saját hajunknál fogja kivémeljük magunkat, de én már nem tudom. Tehát ugye tetszenek érteni, milyen bolondok vagyunk, és kire hisznek, mert a tudomány palástjával jöttek. Akkor ha tudomány, akkor mindenki hasra fekszik. Zsidó Nobel-díjas fizikus most hirtelen nem jut az eszembe, azért tettem hozzá a zsidó, mert ugye Freud is az volt, és ez itt fontos azért. Azt írja Freud művének olvasása után, hogy ez nem tudomány. Ez sokkal jobban hasonlít a hindu vallásra, mint a tudományra. Zseniális szeme volt az illetőnek, rögtön felismerte, hogy ez egy áltudomány. De hát nekünk azért valamiben hinni kell, hát akkor hiszünk benne. Most hadd olvassam fel azt, amit Jung elmagyaráz. A disszertációját, a doktori nagy disszertációját, tudjátok miből írta? A két éven keresztül gyakorolt spiritista szeanszon szerzett tapasztalataiból. Hát ez tudomány. Hát most tessék belegondolni, az tudomány, hogy egy 15 éves spiritista médium, aki az unokahúga volt, annak az üzenetei, mert azt mondja, hogy ekkor ismerte ő meg a lélek mélységeit, az emberi lélek mélységeit. De most akkor tulajdonképpen mi van? Martin Gross, aki ugye egy kicsit talán tollhegyre vette a pszichológiát, de nem hívő szemmel, csak tudományos kritikával illette a modern pszichológiát, ő azért felvet olyan kérdéseket, hogy hát a pszichológiai szakértők patetikus, Van veszi szájára a tudomány fennkölt nevét, és hangoztatja, hogy mindent tud. Na hát ebből indul ki a 20. század embere. Ők biztos tudják, amit csinálnak. A pszichológus váltotta fel a keresztény etikát, pszichológia váltotta fel a keresztény etikát, és a magatartás mércéje lett. A hithanyatlásakor és az abszolút erkölcsi törvények megszűnése idején szinte észrevétlenül általánosan elfogadott pótlékká vált. Tehát vallás pótlékká lett a pszichológia. Mielőtt a protestáns etika meggyengült a nyugati társadalomban, annak megzavart polgára a számára egyetlen ismert alternatívához a szakképzett pszichológushoz fordult, aki azt állította, hogy van új tudományos magatartásstandard, amely pótolja letűnő a tradíciókat. Hát most a fiataljaink így mondják, ez a trendi, ez a magatartás standard, a trendi. Hát a trendi az mindig változik, és semmi értelme nincs. Na most tehát a pszichológia és a pszichiátria a tudattalan hirdetésével faltörő kosként befolyása alá vonta a nyugati kultúra minden területét, az üzleti élettől kezdve a művészetig. Na most a testvérek, ez így van. Amerikában mindenkinek van pszichológusa. Elfelejtettem a nevét, egy nagyon bölcs pszichiáter azt írta, hogy Amerikában a pszichológusok és a pszichiáterek számának növekedésével egyenes arányba nől az idegbetegek száma. Na most ugye ezt vallja Gross a pszichológiáról, aki tulajdonképpen egy tudós ember, semmi köze Jézus Krisztushoz, tehát nem azért kritizálta meg a Bibliát, illetve bocsánat, a pszichológiát, hanem azért kritizálta meg, mert úgy látja, hogy a pszichológia nem tudja betölteni azokat a dolgokat, amelyre hivatott. De hát miért nem? Amikor Jung 1895-ben egyszer otthon tanult szobájában, mellette a lakószobában okkult jelenségek játszódtak le, és hát ekkor csatlakozik ő a társasághoz, mert hiszen az anyja is médium volt, és szeanszokat rendeztek a paplakban, mert az apja református pap volt. Aztán Jung úgynevezett okkult jelenségek pszichológiája és patológiája című disszertációval, tehát a spiritista szeanszokon nyugszik. Aztán bevallja Jung, hogy ő szellemi guruk vezetése alatt áll. Az egyiket Filemonnak nevezte el, másikat Kának. Ez a Ká, ez az egyiptomi halott öltöztető istenség. Tehát azt írja, hogy ő találkozott Saloméval, Illéssel, egy fekete kígyóval, amely nyilvánvalóan kimutatta irántam vonzódását. Ezután a fantáziám után csak hamar egy másik alak merült fel, tűnt fel a tudattalamból. Illés alakjából fejlődött ki, és Filemonnak neveztem. Filemon pogány volt, és egyiptomi hellenisztikus hangulatot hozott gnosztikus színezettel. Filemon és más fantázia alakok arra a döntő felismerésre juttattak, hogy vannak dolgok a lélekben, amiket nem én csinálok, hanem maguktól keletkeznek, és megvan a saját életük. Filemon olyan erőt képviselt, ami nem én voltam. Így tanította meg lassan nekem a pszichikus objektivitást, a lélek valóságát. Kitől tanult? Egy szellemtől, amit aztán majd be is mondja. Egy szellemtől tanulta a tudományt. Hát nem mindegy, hogy a Bibliából tanulok, vagy a pszichológiából, ezek szerint. Így tanította meg lassan nekem a pszichikus objektivitást. A Filemonnal folytatott beszélgetések észrevehetően tették számomra a különbséget köztem és a gondolatom tárgya között. Ő is szinte objektíven állt elém. Megértettem, hogy van valami bennem, ami kimondottan olyan dolgokat, amiket kimondhat olyan dolgokat, amiket én nem tudok, és nem gondolok, ami esetleg ellenem irányul. Pszichológiailag Filemon fölényes bölcsességet képviselt, titokzatos alak volt, Néha szinte pszichikus valóságnak tűnt. Fel alá sétáltam bele a kertbe. Ő volt nekem, akit a hinduk gurunak neveznek. Valóban megvilágosító gondolatokat közvetített. Jungot meglátogatta egy öreg hindu, az irős Gandhi barátja, és megmagyarázta neki, vannak szellemi guruk is. A legtöbbeknek élő ember a gurúja, de azért mindig akadnak néhányan, akiknek szellemi tanítómesterük van. Ezek direkt szellemi tanítók, akik megvilágosító gondolatokat közöltek Junggal az emberi lélekről, nyilvánvalóan démonok. Azt leírja, hogy démoni erő volt bennem. Minden írásom, azt lehet mondani, belső megbizatás. Egy sorsszerű kényszer alatt írtam. Amit írtam, belülről támadt rám. Azt a szellemet, ami engem mozgatott, engedtem szóhoz jutni. Démoni erő volt bennem. Démon volt bennem. És végső fokon mindig döntött. Tessék figyelni, ki dönt? A démon döntött. Túlszárnyalt engem. És ha kíméletlen voltam, ez azért történt, mert ez a démon szorongatott. Soha nem tudtam megállni az egyszer elért mellett. Tovább kellett sietnem, és a víziómat utolérjem. Sok embert meghökkentettem, mert amint észrevettem, hogy nem értettek meg, az eset számomra el volt intézve. Nem volt türelmem az emberekhez, kivéve a pácienseimet, mert azok fizettek. Ezt én tettem hozzá. Tehát, de ez a mondat, tessék figyelni, nem engedett szabad választást. Tovább nem olvasom, döbbenet az egész. És testvérek, ezt az embert az egyház majdnem szenté avatta. Tudjátok miért? És az ördög hogy tudja elintézni a mi butaságunkkal a dolgokat? Freud az abszolút istentagadás, materializmus, evolúció. Jön Jung és azt mondja, hogy az ember központi lényege a vallás. Erre minden pap, halleluja. De hogy milyen vallás? Hát gondolkodtak volna egy kicsit, vagy nézték volna meg. És Jung leírja világosan, hogy a nagy tudat alatti, a Filemon meg a Ká. Magyarul a démon. Nekem nincs nagy tudat alattim, mert van egy tudat felettim. Komolyan, gyerekek, értsétek meg, a tudat alatti az alulról jön. A tudat feletti az felülről jön. És elhitették az embereket, és úgy, ahogy az előbb Martin Gross mondja, hogy a fal törő kos. És elhitették, hogy benned olyan lehetőségek nyugszanak, amelyeket te nem használsz ki. Aztán jön az agykontroll, jön az ilyen, meg az olyan módszer, jön a pszichológia, különböző ilyen dinamika, csoportos dinamika, ilyen terápia, olyan terápia, és te leszel a zseni. És a 20. század ember ezt megette. És ha én megmerem kritizálni a pszichológiát, akkor aztán kapok ám, mert ez a szent tudomány, ezt nem lehet. De hát tudomány, ez testvérek, hát ő maga írja, ja, közli is, hogy tulajdonképpen maga megállapítja és mondja ennek a bizonyos Filemonnak, hogy de hát ez nem tudomány. Erre azt válaszolja neki a démon, ez nem tudomány, művészet. Művészet. Az ember bolondá tételének művészete. A hazugság művészete. Amit Picasso mond, hogy az a művészetem célja, hogy a teljes hazugságot teljes igazságként adjam el. Na ez az ördög művészete. A hazugság atya. És akkor az ember szájtától hallgatja, és a pszichológia kedvéért lesöpri a Bibliát. És akkor ki vagyok én? Na, önmegváltó. Majd én magam megváltom. Ki vagyok én? A magam istene. Isten helyett jön az elpsz, ahogy németül mondják, az én, az ego, és ez fölénő mindennek, én vagyok az Isten. Mert én mindent tudok. Na most testvérek, komolyan kéne venni. Most én nagyon komolyan mondom. Az Isten igéje adatot nekünk embereknek. Ennél csodálatosabb dolgot az Isten nem adhatott volna, mert benne önmagát adta. Jézus Krisztus által önmagát adta. A Bibliát kétféleképpen kell használni. Többféleképpen is lehet, de kettő nagyon fontos. Az egyik az, hogy folyamatosan olvasd, ahogy Az Úr mondja Józsuének, tanulmányozd ezt a törvénykönyvet éjjel-nappal. Na most ennek mi a célja? Hogy a gondolkodásodat az Isten igéje határozza meg. A törvény és az evangélium, az Isten ígéretei betöltsék az Isten erkölcse, az Isten ismeretének minden mélysége és nagysága, szélessége és hosszúsága betölthesse az életedet. Az élet ismerete, tehát minden ismeretet innen megkaphatunk és átformálja a gondolkodásunkat. A másik az, hogy mert hogyan vezet az Isten. Hát először is így vezet, hogy ismered. Az egész gondolkodásodat egyfajta erkölcsiség hatja át. Az Isten tisztasága, az Isten szentsége, és aszerint fogsz viselkedni az embertársaddal, aszerint fogsz dolgozni a munkahelyeden, aszerint fogsz menni és szolgálni a gyülekezetbe, és így tovább. Tehát minden viszonyulásodat az Isten igéje fogja meghatározni, ha tele van a fejed ezzel. A szíved tele van, ha befogadtad, akkor valami csoda történik az emberrel. És egyszerűen nekem nem kell megkérdezni, Uram, lophatok-e? Mert már úgy is tudom, hogy nem lophatok. Uram, ölhetek-e? Nem ölhetsz, mert megmondta, ne ölj. Ne lop, ne paráznál, hogy tehát Isten, aki ismeri az Isten igét, annak alapvető dolgokban már meg is van a látása. Már tudja, hogy kell viselkedni. Persze a Szentlélek teszi el, azt aztán ő váltja fel apró pénzre. És aztán történik a csoda, hogy a lélek gyümölcsei, a szeretet, hűség, jóság, szelídség ott lesz egyszer csak az életedben. Mert aztán ez nem csak egy száraz elmélet, amit bemagoltál, hanem életté lesz benned, ahogy a mag kicsirázik, kikel, és életté lesz benned. A másik, ahogy nagyon sokszor emlegetjük, úgy vezet Isten, hogy reggel kinyitod az igét, és olvasol a napi kenyér, a mindennapi kenyér. És tényleg így van, persze az egyben tanulás is, meg odafigyelés is, hogy Uram, mit akarsz, hogy ma cselekedjen? Parancs kihirdetés. Hát persze figyeljetek, hogy imádkozunk. Uram, térítsd meg a fiamat, segíts meg a munkámba, add, hogy ne essen máma az első, meg soroljuk. Szóval kiosztjuk a parancsot az Úrnak, reggeli parancskiosztás. De ez fordítva kéne lenni, mert ki az Úr? Ha ő az Úr, akkor hadd ossza ki ő a parancsot az ige által. Én meg teljesítem. Nem, most ezzel nem akartam mondani, nem kérhetünk. Hát felhatalmazásunk van, hogy kérhetünk az Úrtól. Felhatalmazásunk van. És aztán ugye ez a két nagyon fontos szerepe az igének, hogy minden nap táplálkozni, minden nap tényleg meghallgatni, hogy Uram, mit akarsz nekem ma mondani. Hogy ott van el szívedben reggel. Nem emlékszem, néha úgy elragad, hogy na már jó lenne fölkelni, hogy elolvashassam az igét, hogy mit akar az én drága Uram nekem ma mondani. Értitek? Hogy így olvasod-e? Mert ha nem így olvasod, csak egy száraz nyűg, mert tudod, mert protestáns vagy, tudod, hogy az a kutya kötelességed, vallási kötelességed, hogy olvasd az igét, meg imádkozz. Gyorsan ledarálod, megteszed, nem ér semmit az egész. Tehát nagyon komolyan kell vennünk, hogy élni kell az igében, mert ő így vezet engem. Egyrészt ugye átformálja az egész gondolkodásomat, látásomat. A pszichológia lerombolt az abszolútumokat, nem csak a pszichológia, a filozófia és a pszichológia. Tehát a humanizmus lerombolt az abszolútumokat. Ha nincs Isten, akkor nincsenek abszolútumok. Mit jelent az abszolútum? Azt jelenti, hogy vannak, hogy így mondhatnám, ilyen tömb igazságok, amik megváltoztathatatlanok. Tehát vannak olyan igazságok, amik mindig, mindenkor, minden helyzetben igazak. Ezek az abszolút igazságok. De ha nincs egy abszolút Isten, egy szuverén, abszolút személyes Isten, akkor tényleg nincsenek abszolútumok. Akkor minden relatív. Akkor a társadalmi megegyezés, tulajdonképpen a társadalmi megegyezés jelenti az erkölcsöt. Hát, mit tudom én, az Eszkimó társadalomban kialakult egy olyan szokás, hogy én hanyatt testem, mikor olvastam, ha megérkezett a kedves vendég, akkor a feleséggel együtt kellett hálni. Hát ugye, tehát borzalmas szokások alakultak ki a különböző kultúrákba, ami a legdurvább bűnöket is sokszor tartalmazza. Tehát az, hogy mi mibe egyezünk meg, hát tessék megnézni. 50 éve ezelőtt én még jó emlékszem, akkor még büntették a homoszexualitást. Most meg azért büntetnek, ha azt mondom, hogy az bűn. Hát óriási változás, nem? Tehát teljes relativizmus. Nem tudhatod, hogy holnap miért fognak megcincálni. Amikor én kölök voltam, akkor más se hallottam, mint a demokrácia, a többség uralma. Most mit hallok? A kisebbség akaratát kell teljesíteni a többségnek. Tehát értitek, hogy minden össze-vissza kutyul, mert az ördög azt csinál velünk, amit akar, bolondá tesznek benneteket. Ha hamis prófétákra hallgattok, de Istennél abszolút igazságok van. Arra lehet építeni. És ez neked is jó, nekem is jó. Igen, de ez tényleg akkor van csak, ha van Isten. Márpedig ő van. És ha ő van, akkor bizony vannak abszolút igazságok. De ezeket nem lehet lesöpörni. Tehát az Isten igéje elénk adja Isten minden igazságát. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elvezet titeket a lélek a teljes igazságra. Kijelent nektek minden. Megértheted a titkokat. Persze azokat, amiket Isten nekünk fel akar tárni. Egy dolgot vissza kell térnem, mert kihagytam valamit. Amikor mondtam, hogy lezárultak a proféták, és nem magyaráztam el, hogy viszont a korintusi levélben ott szerepel a karizmák között, a kegyelmi ajándék között a proféta. Hát akkor most Jézusnak nem volt igaza, és Pál meg odaírja, hogy mégiscsak vannak proféták? Semmiképpen. Hanem meg kell érteni, mit jelent az ószövetségi proféta, és mit jelent az új szövetségi proféta. Az ószövetségi proféta új kinyilatkoztatásokat kapott, hitbeli, teológiai kinyilatkoztatásokat kapott Istentől. Isten beszélt vele, menj, mondd el a többieknek. Ez volt a proféta küldetése. Aztán eljött az Úr Jézus, és ő benne eljött a teljesség. A teljesség. Na most, tehát ki az új szövetségi proféta? Aki az igét hirdeti. Jánosnak a jelenések 19-ben azt mondja az angyal, aki előtt le akar borulni János, azt mondja, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, egyedül az Istent imád. És akkor erre megmondja, hogy a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Ki a próféta, aki ma hirdeti Jézus Krisztust? Te is az vagy, amikor elmondod a gyerekednek, vagy a barátnődnek, vagy akárkinek, hogy hát Jézus a Krisztus, akkor próféta vagy. Ez a prófétaság ma. És természetesen mindazt elmondani, amit Isten nekünk az igébe kijelentett. De most újat nem kapunk. Elmondtam, hogy a tudományos oldalon az ördög hogy kerítette be 20. század bolond emberét. De van ám egy másik kerítő hálója is az ördögnek, amivel éppen olyan mélyre tud keríteni, a okkultizmus. Most tessék meghallgatni egy drága édesanyát, aki elveszi a kisfiát. Tessék meghallgatni, ez mindent elárul, hogy hol tartunk. Egy olyan újságból vágtam ki ezt a cikket pár éve, ami a gyermeküket elvesztett szülők kis újságja, ahol kísérják magukat, elmondják a bánatukat, szomorúságukat. Tessék meghallgatni. Tehát én most az elejét nem akarom olvasni, csak onnantól kezdve, hát 6 hónap alatt meghalt a gyerek, nyilvánrákba. Felülírta minden álmainkat, hiába akartunk mi bármit, hiába küzdöttünk oroszlán módjára, hittünk, most tessék figyelni, mibe hittek. Hittünk az orvostudomány, az agykontroll, a Gerson terápia, a New Age, a makrobiotika, az aurasoma, az ima, és még sorolhatnám hányféle dolog sorsfordító erejében. Most megint tessék figyelni, hiszen azt szívtuk magunkba már az óvodában, hogy győzelemre születtünk. Azt tanultuk, hogy sosem szabad feladni, sosem szabad veszíteni. A fatalitással szemben azonban esélyünk se volt. 2000. szeptember 6-án örökre megpecsételődött az életünk, mert a sors döntött helyettünk azon a napon. Imádott gyermekünk mindössze 20 hónapot töltve közöttünk itt hagyott bennünket árván. Fogalmunk sincs, hogyan lehet ezt túlélni. Most testvérek, ez az édesanyja fájdalmát mindenki érti. De most tessék ezt a szerencsétlen asszonyt megnézni. Mire tanították? Agykontroll, Gerson-terápia, New Age, mikrobiotika. Ezek fognak rajtunk segíteni. És nem vesszük észre, nem segít. Nem segít, testvérek. Hiába is próbálkoznak, nem segít. De miért hiszünk el ilyenekbe? Hiszen az ördög azt mondja az Úr, hogy a varázslókat bolondá teszi. Testvérek, olvastam egy statisztikát, hogy egyetlen médium se hal meg természetes halállal. Ezt tessék komolyan venni. Nagyon sok médium van ám ebben a világban. Nyugat-Európában sokkal több médium van, mint az összes egyházak összes papja. És ez a sok ember mind vagy öngyilkos lesz, vagy szó szerint megbolondul. Mert aki kiszolgáltatja magát az ördögnek, annak ez a vége. És hiába csak a kis ujjadat tartod, hátha meggyógyít, meg hátha sikerül. És mindig, figyeljetek meg, mindig a korrupció. Mindig mi olyan érdekemberek vagyunk, hogy az szégyelni való. Mindig a saját hasznom, saját érdekem. És ha valahol egy kicsit ígérnek, megyünk mind a legyek a mézre. Tehát egyszerűen tessék meghallgatni például a jógát. Ugye Gál Péter könyvéből fogok idézni, egy katolikus teológus. Ugye mit ígér a jóga? Miért jógázik egy mai ember? Azt mondja, a mindenséggel való egységünk tudatosítása, ez a jóga. Önmagunknak és a világnak jobb megértése, önismeret, önátalakítás módszere, öntudatunk tágítása. Mit várhat az európai ember a módszertől? A lélek és a szív békét, az akaraterő, a szeretet, az intelligencia fokozódását. Testi egészsége, szúnyadó lelki képességének felébresztését, hosszú életet, jobb érvényesülést. Hát magyarul mindent, nem? Arra gondolunk, hogy nem vitás, a sor teljes. Mármint annak listája, amit egy ember valahogy is remélhet a földi életbe. De tudjátok, mikor egy gyógyszerről azt mondják, hogy mindenre használ, az gyakorlatilag semmire se használ. Ugye? Gyógyszerész asszony. A minden gyógyító semmi se gyógyít. De most borzalmas dolog a jóga. Tudnélik, a jóga a hindu ember ön megistenítési módszere. Tehát az istenné válás vallásos módszere. Tessék meghallgatni a New Age vezetői mit mondanak a jógáról, akik többségükben hinduk. Ami ezt nyújtja, valóban jelentős mágikus recept. És amint látjuk, ilyen ígéretek szerepelnek a New Age kínálatában. Ezért örül a hálózat jógázásodnak, mert így kiváló lehetőséged van arra, hogy az új korszak, ugye a New Age, az új korszak megfelelően magasabb rendű, talán nem übermencs, magasabb rendű, kidágul tudatú emberi alakulás, nem übermencs. Hát akkor ez ugyanaz, mint a fasizmus, nem? A jóga központi kérdése az úgynevezett kundalini erő felébresztése, legkülönfélebb testi, lelki technikák, életre szóló gyakorlatok révén. Kundalini kigyót jelent, pontosabban kigyó istennőt. A jóga elméletek szerint az ember durva fizikai testével párhuzamosan létezik a szellemi test, a prána test, amely állítólag megfelel a spiritiszták asztrál testének, ennek legalsó részébe feltekeredelve várakozik a lelki erőknek ismeretének gyökere, amely nem más, mint a kigyó istennő, vagyis kundalini. Az emberi prána test legalsó erőköreiben, központjában, a csakrában nyugodva, ez a kigyó a saját farkába harap, és ekkor elzárja a megismerés útját. A jógi eléri, hogy felébressze álmából Kundanit, ekkor az kúszni kezd felfelé a szellemtestbe, az erőkörökön, csakrákon keresztül, kinyújtózkodik a másik pólusig, az értelem erejéig, amely Síva Isten pólusa. Tehát aki jogázik, a kigyó istennőnek, meg Sivának tesz Isten tiszteletet. Most már terhes anyukáknak is van jóga, mindenkinek jóga, és nem értik meg az emberek, hogy mélységesen megsértik a mi úrunkat. Az okkult dolgokkal kapcsolatban én azzal szeretném ezt lezárni, testvérek. A Bibliát olvasó ember nagyon jól tudja, hogy a kis karszallagok, mágikus karszallagok, meg fejkendők ér, Isten azt mondja, hogy fegyver lesz a sorsotok a zsidóknak. Mert lelkekre vadásztok. Tehát minden mágikus dologgal lelkekre vadászik az ördög. Mert egy célja van, a hitedet elvenni, és higgyél a mágikus erőkbe, az ő ígéreteibe, az Isten ígéretei helyett. Én mélységesen eltökélt vagyok abban, hogy én nem szeretném az én uramat a legkisebb butasággal sem megsérteni. Semmiféle kis babonával, semmiféle kis hazug gyógymódokkal, semmiféle természet, áltudományos természet, gyógyászati dolgokkal, én semmiképpen nem akarom megsérteni az uramat. Ha engem az orvostudománnyal Isten nem akar meggyógyítani, akkor megyek haza. De engem az ördög ne gyógyítson meg. Akiben ez nincs ott, az nem hívő ember. Mert a hívő ember az nem jogászhat, az nem agykontrollozhat, az nem mehet természetgyógyászokhoz, meg mindenféle varázslókhoz, mert megsérted az urat. Egy adatot nekünk. Magyarul minden. Az én uramba. Az urat te gyógyítod, akkor megyek hozzá. Elmondom neki. Testvérek, volt úgy, hogy valamilyen betegség elkapott. Elmondtam az úrnak, hogy uram, ha akarod, akkor te meg tudsz engem gyógyítani, ha akarod. Ha meg azt akarod, hogy én ezzel most teherre akár tenni, legyen meg a te akaratod. Egy nap múlva meggyógyultam. Én nem mentem se orvoshoz, sehova, egyszerűen elmondtam az úrnak. Én megyek orvoshoz, ha kell, természetes. Na, hallottuk, hogy a testünk is felelősek vagyunk, tehát nem félre ne értsen senki, de ha a doktor úr azt mondja, mint ahogy én nekem egy belgyógyász, kórházi belgyógyász főorvos azt mondta, a fülcsengésemre, tudja mit, menjen el egy természetgyógyászhoz, meggyógyítják, én nem tudom hogyan. Hát ez olyan, mert bejön hozzám a gyülekezeti tag, azt mondom, hogy hát mit tudom, én nem tudok rajtad segíteni, drága testvér, menj el a Mari nénihez a falu szélére, mert az javas asszony, az most segít rajtad. Hát ez ilyen. Londonban van minden évben az európai boszorkányok találkozója, és megválasztják Európa főboszorkányát minden évben. Ez nem új, de testvérek, hát akkor most kit akarsz tisztelni? Isten, tessék megjegyezni jól, Isten csak az ige által szól. Semmiféle álpróféták, hamis varázslók, semmi. Ez mind az ördökhöz tartozik. És olyan fontos, hogy ezt megértsük mi mai hívő emberek, azzal fejezem be, testvérek, hogy az Úr Jézus nekünk mindent előre megmondott. Íme megmondtam nektek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az utolsó időkben hamis proféták, hamis Krisztusok lesznek, nagy csodákat és jeleket tesznek, ne tessék soha elfelejteni. Semmit nem igazolnak a mai csodák és a jelek. Sőt, a veszélyre figyelmeztetnek, mert az Úr nem azt mondta, hogy az utolsó időkben az én tanítványaim nagy jeleket, csodákat tesznek, hanem azt mondta, az utolsó időkben hamis proféták, hamis Krisztusok támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, ha lehet, elhitessék a választottakat, titeket, meg engem. Két dologra figyelmeztet az Úr bennünket. Azt mondja, úgy lesz az ember fiának napja, ahogy Noé napjában volt. Ettek, ittak, házasodtak, stb. Nem vettek észre semmit. Aztán a Lukács 17-ben még említi az Úr, úgy lesz az ember fiának napjaiban, hogy Lót napjaiban volt. Ettek, ittak, stb. Nem vettek észre semmit. Most nézzük meg, mi volt Noé napjaiban. Miért ítélte el a világot Isten a Noé napjaiban? Ez nagyon fontos. Azért, amiről most beszéltem. Történt pedig az 1 Mózes 6.1. Történt pedig olyan, amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, ugye újabb évák, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberbe, hiszen ő csak test, legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt még azután is, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, megszomorodott a szívébe, ezért azt mondta az Úr, eltörlöm az embert a föld színéről. Mi történt itt? Ez démoni betörés. Az Isten fiak, ami professzorunk mondta, az nagyon értette a héber szöveget, és azt mondta, itt démonokról van szó. Itt természetesen nem testi kapcsolatokra kell gondolni, hanem megszállottságra. Hogy nőket megszállt az ördög, a démonok, az Isten fiak, azok óriásokat szültek, mint Hitler meg Stalin, és ezek meg Nagy Sándor, meg a többi, és ezek a démonikus emberek rettenetes dolgokat csináltak. És akkor mit csinálnak ma emberek, testvérek? Amikor elmegy egy terhes anya jógázni, higgyétek át, fölkínálta a gyermekét az ördögnek. Fölkínálta. Teljesen tudatlanul, de fölkínálta. Az egész okkultizmus, látjátok, így megy felfele. Tehát erre hivatkozik az Úr, úgy lesz az emberfia napjában. Lóttal mi volt a baj? Lót társadalmával, Sodomával? A homoszexualitás. Mind a kettő így megy felfele. Tehát közeledik az ítélet. Vegyük komolyan, hogy mi ne keveredjünk ebbe bele. És miért menekült meg Noé? Hát az Istennel jár. És hogy jár össze az Istennel? Ha ő vezet téged. És hogyan vezet téged? Az igével. Nincs más. A drága igével. Higgyétek el, olyan drága, hogy nekünk van az Isten igéje. És olyan boldogság, amikor kinyitom, és átélem, hogy ő szól hozzám. És úgy nyisd ki mindig a Bibliádat, szólj Uram, mert hallja te szolgád. És akkor majd tudsz dönteni, mert tele lesz a gondolatod az Isten gondolataival, tele lesz a gondolatod az Isten gondolataival, és ha ismered az igét, és naponta éled át, akkor az Isten még csodálatos módon megsegít abban, hogy a napi problémáidban, vagy az élet nagy forduló pontján olyan igét ad, hogy belerendül a szíved. Hogy ó, Uram, milyen kegyelmes vagy. Hát ezt kaptuk, testvérek, ezt ne cseréljük fel az ördög limlomjára és szemetjére, semmiképpen, akár humanista, akár tudományos, akár álvallásos vagy, akár okkult színekbe jön feléd az ördög, utasd be. És ne alkudozzunk. Akkor mindig jönnek nekem, tudjátok milyen fárasztó az? Mikor újra meg újra el kell magyarázni, hogy az a jádeköves ágy azért az mégse ördögi, hát feküdjek már rá. Hát feküdj rá. De utána ne csodálkozz, hogy nem szól hozzád az igen. Mert ez a következménye. Nem fogod érteni az igét. Be fogsz sötétedni. Ilyen apróságért. Mert minden varázslástól eltiltott bennünket az Isten. Minden varázslástól. Legyen az tudományos jellegű, vagy akármilyen. Urunk, bocsáss meg, hogy mi mindig érdek emberek vagyunk, és mindig a saját önző érdekeinket, kívánságainkat keressük, és az ördög mindig a kívánság vonalán kísért meg bennünket. És úgy van, ahogy mondod, Uram, az igében, hogy a kívánság megfogalva bűn szül, a bűn kiteljesedve halált nemz. Uram, ments meg ettől bennünket, és add, hogy a szívünk, lelkiismeretünk, egész életünk az igéhez kötött lehessen. Te tisztogass meg bennünket. Te mondtad, Úr Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tisztíts ki bennünket minden kapzsiságunkból, minden testies kívánságunkból. Tisztogass ki bennünket, Uram, abból, hogy valami más vágyunk legyen, mint hogy téged dicsőítsünk, hogy veled együtt boldog közösségbe élhessünk. Add, hogy megértsük ennek a szépségét, ennek a gyönyörűségét, ennek a boldogságát. És köszönjük az igét, hogy élhetünk belőle. Amen.